Azért azt hiszem, hogy a jelenlevők iránti udvariasságból kezdjük el. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Kábel TV szakosztály, a Média Klub és a Vétel Technikai szakosztály közös rendezvényét vagy most, vagy később a YouTube csatornán keresztül nézi meg. És ahogy az lenni szokott, először egy kis hirdetés, hogy azok, akik még nem kapnának rendszeresen meghívót a különböző rendezvényeinkre, ezeken a címeken tudnak írni nekünk, és akkor attól kezdve a szakosztályi eseményekről, előadásokról fognak értesítést kapni. És akkor egy kis előzetes, hát ez már a nyár utáni időszak, dr. Bozóki Sándornak az előadása az Antenna Hungária fejlesztéseiről, az MPEG áttállásról, vagy Csántai Péter az Országos Iskolai Wiki Hálózatról, Balla Éva, mire lehet jó az 5G Broadcast előadása lesz. Van egy még nem pontosan rögzített dátum, egy látogatás a Panuk Hungary török-bálinti robot bemutató termébe. A Panuk az egy japán robotgyártó cég, a 10 legnagyobb között van, és ez a magyar kirendeltsége. Aztán lesz egy előadás a magyarországi napelemparkokról, majd az 5G lefedettség méréséről, a PIKO műholdakról dr. Svint András, majd karácsonyi ajándékon Imre Gábor önvezérlő autók tesztpálya című előadása lesz. A régebbi előadásaink pedig megnézhetők, vagy a HTE honlapról lehet eljutni, vagy a YouTube-on erről a címről lehet megnézni őket, a mai is természetesen. És a mai előadásunknak az előadója, akit köszönök, hogy ebben a melegben is vállalja az előadást, az dr. Vida Roland, a Budapesti Egyetem Társszerzés és Média Informatikai Tanszék docense, a Info Communication Journal főszerkesztő helyettese, és az elektromos autó jövő közlekedési eszköze színmel fog előadást tartani. Még egyszer itt vannak a címeink, és akkor Roland, én meg is kérlek, hogy kezdj el az előadásodat.
Köszönöm a szót, és akkor megosztom a prezentációt. Remélhetőleg most látszik.
Igen,
teljesen jó.
Jó. Köszönöm szépen a felkérést először is erre az előadásra. Szóval kell mondanom, hogy nem igazán a területen ez a elektromos autóknak a területe, de azért igyekszem egy jó áttekintést adni az aktuális helyzetről. Igen, szóval egy ilyen idézettel kezdeném a mai előadást. Ugye Elon Musk a Tesla-nak a vezérigazgatójától származik, hát tudját az elektromos autózásról mindent is tud, úgymond, és hát az ő jeligéje az, hogy addig nem fogunk megállni, ameddig minden autó az utakon nem lesz elektromos. Úgyhogy ez jelöli ki az utat, amit megpróbálnak bejárni. Zsarkos autózás nagyon röviden így a történetéről igazából ez, bár sokaknak úgy tűnik, hogy ez most egy új dolog, hogy megjelentek az elektromos autók az utóbbi 10-20 évben, mondjuk úgy. Hát igazából ez már egy régi történet, ugye még az 1800-as évek végén már elkezdtek foglalkozni különböző elektromos hajtású járművekkel, 1851-ből az első elektromos vasúti jármű megjelent, már az első elektromos autó az 1881-re tehető, és aztán akkor így eléggé beindult ez a történet, és nagyon sok ilyen autót gyártotta, körülbelül 20 éven keresztül a 900-as évek elejéig, amikor is Amerikában például a járműveknek a 30%-a körülbelül elektromos autó volt. De aztán megjelentek az első hibrid járművek, és egy idő után megtörtént az áttérés a most már hagyományosnak tekintett ugye benzin hajtású felségésű motorokkal rendelkező járművekre, és ez a trend megmaradt majd egy évszázadon keresztül, az elektromos autók nagyon a háttérbe szorultak, egészen körülbelül a 90-es évekig. Többek között ez betűzható volt, annak is nagyon alacsonyan volt az olajár, és nem nagyon változott semmi, nem nagyon tudta megingatni ezt az alacsony olajárat. Látjuk itt fent ezen a grafikonon, hogy különböző háborúk, akár a koreai vagy a vietnámi háború sem nagyon érintette ezt az olajárat. Viszont aztán, amikor az öböl térségében alakultak ki ezek a háború konfliktusok, ez azért nagyon megrengette a 90-es években így az olajárat, és akkor ez egy jelentős lökést adott az elektromos autók újjáélesztésének, úgyhogy ennek az ötletnek az újjáélesztésének. És hát egy fontos mérföldkő még a 2015-ös év, amikor hát még inkább megtörtént egy drasztikus áttérés a hagyományos hajtású járművekről az elektromos járművek felé. És hogy mi is történt igazából a 2015-ös évben, gondolom, hogy sokaknak ez egy ismert dolog. Ugye a Volkswagen botrány, ami ugye arról szólt, hogy... Tessék? Jó, akkor megszűnt a háttérbeszélgetés. Szóval, hogy a Volkswagen botrány 2015-ben ugye arról szólt, hogy kiderült az, hogy a károsanyag emissziós értékekkel trükköztek, meghamisították ezeket a dízelautóknál. A Volkswagennek az Amerikában gyártott járműveinél, és hát teljesen más értékeket forgalmazták gyakorlatilag ugyanazokat az autókat az USA-ban, mint Európában. Ugye Európában nem volt annyira szigorú a szabályozás ezekre az emissziós határértékekre, mint az USA-ban, úgyhogy itt nem kellett úgymond annyira trükközni, de Amerikában ezt megtették, és akár 40-50-szer nagyobb értékek voltak a valós méréseknél, ahhoz képest, amit a futópados mérésekben lehetett tapasztalni. Úgyhogy hát ez egy hatalmas botrány keveredett ebből a történetből. Kapott is a Volkswagen egy 25 milliárd dolláros büntetést, vissza kellett hívjon 11 millió autót. Itt látunk ezen a képen egy ilyen hatalmas lerakatott Volkswagen egyből Amerikában valahol. Ez a botrány után visszaívott járműveket, meg hát el nem adott járműveket láthatjuk itt. Viszont azt elmondhatjuk, hogy, hogy igazából bár nyilván 25 milliárd dolláros büntetés azért egy komoly tétel, de, de nagyon nem rengette meg a Volkswagen. Olyannyira nem, hogy két évre rá, 2017-ben már 11 milliárdos nyeresége volt ismét. Többek között annak is köszönhetően, hogy váltottak az elektromos autókra, és elkezdtek nagyon nagy hangsúlyt fektetni az elektromos autók bevezetésére a Volkswagennél is. Persze nem kell csak a Volkswagennek korlátozni ezt a, ezt a csalást, úgymond, hanem sok más gyártónál is kiderültek hasonló dolgok, a BMW-nél, Fiatnál, Opelnél, Nissannál, Mercedesnél, és még sorolhatnám, szóval ez azért nagyon sok autógyártót érintett. Milyen volt az élet, úgymond a botrány előtt és a botrány után? Hát előtte mondhatjuk azt, hogy viszonylag kevés gyártónak volt elektromos vagy hibrid modellje, viszont magasak voltak az árak, többek között azért is, mert alacsony volt az érdeklődés, keveset gyártottak, keveset adtak el, és azért az árak azért kellően magasak voltak. Itt meg kell említeni nyilván a Prius, a Toyota-nak a Prius ár 97-ben jelent meg, ugye ez a hibrid autóknak az egyik legismertebb és hát úttörő járműve, illetve a Tesla Roadster, ugye a Tesla-nak az első elektromos járművét, ami 2008-ban jelent meg. De viszonylag kevés gyártónak volt akkor a palettán az elektromos autó. Utána viszont 2015 után gyakorlatilag minden gyártó bevezetett elektromos modelleket, elindult a hát mondhatjuk úgy, hogy tömeggyártás, de idézőjelbe tettem itt azért a tömeggyártást, mert a tömeget. Szóval azért jóval nagyobb számba kezdtek elektromos járműveket gyártani, de azért még mindig nem annyira jelentős az a száma, hogy mindjárt mutatok konkrét számokat. De ezáltal nyilván csökkenni tudtak az árak, illetve különböző állami támogatásokat vezettek be a világ különböző részén, illetve ösztönző mechanizmusokat, meg ezekről is mindjárt lesz szó. Amikor arra ösztönözték az emberek, hogy vásároljanak elektromos autókat. Illetve ezzel párhuzamosan különböző korlátozásokat vezettek be a hagyományos belső égésű motorokkal rendelkező járművekre. Szóval az, hogy mennyire minden gyártó elkezdte felvenni a palettára az elektromos modelleket, azt szerintem a legjobban az mutatja, hogy a Toyota és a Tesla után, ugye most már a Dacia-nak is van elektromos jármű, a Dacia Spring, ami az idei évben jelent meg. De nyilván rengeteg más gyártónak, mindjárt lesz majd egy fúrján a különböző típusokkal. Szóval mondtam azt, hogy különböző ösztönző mechanizmusokat is bevezettek annak a támogatására, hogy elterjedjenek az elektromos járművek, alacsony regisztrációs díjak, alacsony adók, mentesség a különböző behajtási korlátozások alól, dugódíj alól, amit tapasztalatunk Londonban például a belvárosi részeken, vagy német városokban, ahol ezek a korlátozások nem vonatkoztak elektromos autókra. Néhány városban ingyenessé tették a parkolást, például Budapesten is jó néhány éve már ingyenes a parkolás az elektromos járművek számára. Ingyenes töltést is lehetővé tettek, akár az önkormányzatok, akár bevásárlóközpontok a parkolóikban hozzáférhetőek voltak ingyenes töltések. Ez nyilván csak egy átmeneti megoldás, ezek ilyen ösztönző mechanizmusok hosszú távon, akkor a járműveknek a nagy része elektromos autó lesz, nyilván ez nem lesz fenntartható. Illetve a HOV sávoknak a használata, ugye ezek olyan sávok, ezek a telekocsi sávok, úgymond, amelyeket azok használhatják elvileg, azok a járművek, ahol telekocsizás van, szóval a sofőr mellett több utas is helyet foglal még az autóban. És nyilván ez, hát a okos városokban ez egy ösztönző megoldás arra, hogy az emberek telekocsizzanak, vidd el a szomszédot is a munkahelyedre, és hogyha ezt megteszed, akkor dedikált sávod lesz, amin gyorsabban tudsz majd haladni és elkerülő dugókat. Na hát ezeknek a sávoknak a használatát engedélyezték akár az elektromos autóknak is különböző helyeken. Illetve, ahogy mondtam, az ösztönzések mellett egy másik szerepe a történetnek az, hogy a belső égésű motorok gyártását elkezdték betiltani, különböző országok más-más céldátumokat jelentettek be. Feltettem itt néhány ilyen cikket erre vonatkozóan, látjuk Norvégiával, Franciaországgal, Kaliforniával, hogy hát 2025-ben, itt egy hiba van Norvégiában, ez 2025 akar lenni. 2025 után már nem szabad ilyen járműveket gyártani, forgalomba helyezni. Kaliforniában 2035-től, Franciaországban 2040-től, szóval nyilván ez megnyitja az utat az elektromos autók számára. Azt, hogy mennyire terjedtek el az elektromos autók, mindenféle ösztönző mechanizmus, meg a Volkswagen botrány ellenére, és hát ugye mondhatjuk azt, hogy egyelőre azért nagyon kevés elektromos autó van az utakon. De azért egy jelentős növekedés látható a számokban. Ugye itt megmutatok pár ilyen összehasonlító képet. 2004-ben világi viszonylatban hát néhány 100-320 elektromos autó volt összesen forgalomban. Ezeknek a nagy része az USA-ban volt, illetve Európában néhány darab. Szóval hát gyakorlatilag sehol nem voltak még az elektromos autók 2004-ben. Aztán 10 évre rá, 2014-ben értük el az 1 milliós számot. Továbbá is Amerika van az élen, de Kína itt már eléggé szépen felzárkózott, Kína és Japán. És egy 2019-es szám az utolsó adat, amit itt tudtam hozni. 2019 végén nagyjából 2,5 millió elektromos autó volt az utakon, és itt már ezeknek a nagy része Kínában, szóval itt messze lefelőzte már Kína az Egyesült Államokat. Több mint hát 3,5 millió körüli elektromos autóval, szóval gyakorlatilag szinte minden másik elektromos autó a világban az Kínában fut. Viszont, hogyha összehasonlítjuk az összes járművel világviszonylatban, 2019 környékén ilyen 800 millió autó volt az utakon. Nyilván ez a szám folyamatosan nő, körülbelül ilyen 20 évente duplázódik meg a járműveknek a száma. De ugye 800 millióhoz képest, tehát 7,5 millió elektromos, szóval nagyságrendileg ilyen 1% az utakon levő járműveknek az 1% elektromos. De ugye folyamatosan növekednek ezek a számok, és érdekes megnézni azért, hogy a világ különböző részein milyen mértékben támogatják az elektromos autóknak az előretörését. Itt a baloldali grafikonon az látszik, hogy 2018-ban, szóval egy év alatt hány új elektromos autót helyeztek forgalomban. Itt a tisztán elektromos és a plug-in hibridekre vonatkozik ez az összesítés. És az azt látjuk nyilván megint csak, hogy Kína nagyon vezet, háromszor annyi új autót helyeztek forgalomban, mint az USA-ban. De itt érdemes a százalékos arányokat is nézni. Világ viszonylatban, szóval a 2018-ban eladott új járműveknek az hát ilyen 1-2%-át teszi csak ki az elektromos autók. Kivéve Kínában, ahol azért 4,4%, szóval kétszer akkora méret az a torta szelet, amit az adott évben eladott új autókból hasít ki az elektromos autó. És az érdemes megnézni itt egy nagyon nagy százalékot, hogy Norvégiában viszont ez 49%. És a Norvégiában eladott autóknak, így nagyságrendileg ezek szerint ilyen 150 ezer autót, új autót adtak el 2018-ban, és ennek szinte a fele elektromos autó, szóval ez egy nagyon nagy különbség a világ többi részéhez képest. A jobboldali ábra pedig azt mutatja, hogy Kínában hogyan tervezik azt, hogy mekkora tortaszeletet fog kínosítani magának az elektromos autózás. 2020-ban ugye 2%-on van, ugye azt mondtam előbb, hogy 2019-ben világviszonylatban 1%-ot tette ki az elektromos autóknak a száma. Kínában az új eladásoknak 4,4%-át, de a 2020-ra számolt össz arány a járműveket illetően Kínában az 2%. És ez fog felmenni 2030-ra, tervez szerint 20%-ra, illetve 2040-re 60%-ra. Ugye nyilván itt az autóknál azt látni kell, hogy az új autóknak az eladása az nyilván sokat számít, viszont az autóknak az élettartama azért jóval hosszabb, mint mondjuk más technológiánál, mondjuk egy mobiltelefont az ember egy-két évente lecserél, szóval ott nagyon gyorsan el tudnak terjedni új modellek, új technológiák. Ehhez képest az autóiparban, az autógyártásban azért az autóknak az élettartama és a nem adják el ezeket az emberek, ez hát persze ország függő, de akár 10-15-20 év is lehet. Nézzük meg kicsit az elektromos buszoknak is a területét, mert érdekes számokat láthatunk itt is. Itt hiányzik nekem egy fólián, de azt miért nem látom. Igen, valami egy adatom hiányzik, ezt majd a végső PPT-re be fogom tenni. Szóval volt egy összehasonlításom világviszonylatban, hogy elektromos buszok hol állnak. És itt összehasonlítom utána Helsinki-t Shenzhennel. Ebből is látszik szerintem ebből az összehasonlításból, hogy Kína azért magasan vezet. Világviszonylatban mindenkivel összehasonlítva, de itt konkrétan megnézve Helsinki-t, azért láthatom Helsinki-t, mert azért mégis az Európai Unión belül azt mondjuk, hogy Finnország azért fejlett gazdaság, jó életminőség, szóval itt igazán, hogyha valahol Európában adnak arra, hogy elektromos autókat üzemeltessenek, akkor az például Helsinki. Nagyságrendileg a lakossága Helsinkinek 1,5 millió, hát az agglomerációt is figyelembe véve, ehhez képest Shenzhen mondjuk egy 8-szor akkora kisváros idézőjelben Kínában. 12 millió lakossal. Helsinkivel 2020-ban az elektromos buszok százaléka 3,4%-ot, szóval 100 buszból 3 volt elektromos busz, és hát az a cél, hogy 2025-re ez felmenjen akár 30%-ra. Ehhez képest Shenzhenben már 4 évvel ezelőtt 100% az elektromos buszoknak a százaléka, szóval csak elektromos busz fut a városba. Míg Helsinkivel összesen 48 busz, addig Shenzhenben 17 ezer elektromos busz fut a városban. Nyilván 8-szor nagyobb város, de hát a 48-at, hogyha megszorozzuk 8-szal, ugye az ugye messze állsz, az 400 környéke lenne, ehhez képest ugye méretarányosan elképesztő a különbség. Ugyanis, hogyha megnézzük a töltő infrastruktúrát, töltőoszlopoknak a számát, Helsinkiben 33 töltőoszlop, 2 állomás, hát nyilván, hogyha nincsen sok busz, akkor nem is kell olyan sok töltőállomás, Shenzhenben 1700 töltőoszlop, 104 állomáson. Szóval más nagyságrendek. És ugyancsak ez a helyzet az elektromos robogókat illetően, 350 millió elektromos kétkerekű, vagy háromkerekű robogó, itt a háromkerekűre látunk itt egy példát, a Toyota iRoad. Hát azt látjuk, hogy a 350 millió járműből ugye ez nagyságrendben 25%-át tesz ki a világon az összes robogóból. Ahhoz képest az elektromos autók, ugye azt látjuk az előbb, hogy 1%-ot jelentik, a robogónál ez egy 25%-os részesedés. És ezeket is a legnagyobb része Kínában található, és többek között azért is, mert nagyon sok, ugye Kínában, Dél-Kelet-Ázsiában általában azért nagyon sok robogó motoros van az utcákon, és hát sok kínai nagyvárosban betiltották a belső kicsi motoros robogókat, úgyhogy ennek is köszönhető a nagyon gyors elterjedés. Úgyhogy azt látjuk itt az eladásokat, motorokat illetően, ugye, hogy éves szinte mondjuk ilyen 2030-ra mi várható itt, hogy hát az eladott körülbelül ilyen 60-65 millió robogóból hát nagyon nagy része a elektromos robogó lesz, szóval itt 10 millió alatti lesz az világszinten, ami nem elektromos robogó lesz. De ugye nem minden tökéletes, hogy azért vannak hátrányok is az elektromos járműveket illetően, és az egyik legkomolyabb kritika, ami szokta illetni ezt a szektort, az, hogy alacsony a hatótávolság. Legalábbis ez igaz volt néhány évvel ezelőtt. Nyilván sok innentől függ, a vezetési stílustól, a környezeti paraméterektől, mekkora forgalom, milyen hőmérsékleti viszonyok vannak, és így tovább. Kezdetekben, mondjuk így 10-15 évvel ezelőtt, amikor igazán kezdtek elterjedni, ugye 2005-től 2010-ig mondjuk abban az időszakban, azért a legtöbb elektromos autónak az olyan korlátozott volt tényleg a hatótávolsága, ilyen 50-100-150 km környékén, ami azért arra elegendő volt, hogy munkába tudjunk járni vele, szóval ugye az agglomerációból bemenni a belvárosba délelőtt és este akár hazamenni, az általában ez belefért, és akkor éjjel az ember feltölti az akkumulátort. Ma már viszont több olyan elektromos jármű is van, ami akár 400-500 kilométert is meg tud tenni egyetlen töltéssel, ami ugye már azért elegendő hosszabb utakhoz is, nyaraláshoz is, családi vakációkhoz is. Itt van ez az ábra, amit már korábban mondtam, hogy hát ma már szinte minden autógyártónak a palettáján ott vannak az elektromos autók, és azt látjuk itt, mindenféle kategória van, szóval az SUV-től kezdve a sportautókig, meg a kis teherautókig, mindenből van elektromos verzió is, és tényleg vannak olyan járművek itt a bal alsó sarokban, ahol a hatótávolság az ilyen 50-100-150 mérföld, de azért látjuk, hogy a jobb felső sarokban is jó sok modell van, többek között a Tesla Model X például, ahol ilyen 3-350 mérföldet is, ami ugye 450-500 kilométer környékén van, ezt is le lehet fedni egyetlen töltéssel. Sokszor felmerült az, hogy az emberek félnek igazából attól, hogy egyszerűen ott maradnak valahol, szóval feltöltötték valamennyire az autót, de elindulnak, azt gondolják, hogy elég lesz a töltés eljutni a célállomásra, de valami probléma adódik, dugóba kerülnek, bármi miatt egyszerűen lemerül az akkumulátor és ott maradnak az út szélén. Ez az úgynevezett range anxiety-nak hívott dolog, az a félelem, a hatótávolságtól való félelem. De igazából ez eléggé fetisizálva volt, úgymond mondjam így, szóval, hogy nagyon sokan tulajdonítottak ennek nagyon nagy jelentőséget, hogy ezért nem vesznek az emberek elektromos autókat, mert mindenki attól fél, hogy majd le fog merülni, és ott marad az útszélén. Itt van egy grafikon arról, hogy ez mennyire igaz vagy nem. Ugye itt ez egy Volvo által készített tanulmány volt az USA-ban 2019-ben. Autósokat kérdeztek meg, olyanokat, akik már most elektromos járműveket vezetnek, illetve másokat is, hogy miért nem vesznek elektromos autót, vagy miért nem váltanak egy újabb elektromos autóra, hogy mi az, ami meghatározza azt, hogy akkor most váltsanak, vegyenek, vagy ne vegyenek elektromos autót. És látszik azt, hogy ez a hogy elfogy az üzemanyag, hogy elfogy az akkumulátor, az a teljes megkérdezett populációnak de az 58%-át jelenti, de akinek már van elektromos autója, azoknál ez egy jóval kisebb probléma, úgymond ők rájöttek, hogy ez nem annyira veszélyes, úgymond. De sok más látunk is, sok más körülmény befolyásolja ezt, hogy mennyire vesznek vagy nem vesznek az emberek elektromos autót. Láthatjuk például a töltőállomásoknak a hiányát, legalábbis ettől félnek az emberek, hogy nem lesz elég töltőállomás, vagy túl nagy a kezdeti költség, ugye a beruházási költség, vagy az ára, úgymond az autónak. És aztán sok minden más is megjelenik itt, például az, hogy nincs sok modell, nincs sok variáció a modellekbe, automodellekbe, nem elég nagy a teljesítmény, és így tovább. Beszéljek kicsit akkor a töltésről, hogy miért is problémás a töltés. Mivel a megoldandó feladat az, hogy az akkumulátorokat egyenárammal tudjuk tölteni, viszont az elektromos hálózat az váltóáramot szolgáltat. Azzal szükség van egy konverterre, egy AC-DC konverterre, ami vagy elhelyezhető akár az autóban, vagy egy külső töltő egységben. Ugye itt látunk egy példát arra, hogy amikor az elektromos hálózatról otthon például feltöltjük az autónkat, akkor ennek a biztosítására van az autóban elhelyezve egy ilyen konverter, járműbe épített konverter, ami kicsi, könnyű, olcsó, hosszú élettartamú, de lassú. Ilyen 10-20 kilovatos teljesítménnyel tud csak működni. Emiatt ugye hát órákig tart egy töltés otthon, vagy mondjuk a munkahelyen hasonló megoldással, de ez nem igazán jelent gondot, mert van idő úgymond, hogy éjszaka, egész éjszaka ugye rajta van a töltőn, és reggelre feltöltődik az akkumulátor. Szóval igazából az otthoni töltő pont, az hát egy konnektor, egy spéci konnektor, okos konnektor úgymond, ami mert ezt az összekötést meg tudjuk valósítani. Viszont, hogyha egy gyorsabb megoldást keresünk, akkor ez a konverter lehet egy külső egységben, egy töltő oszlopban elhelyezve, és a töltő oszlopból már közvetlenül egyen áramot fogunk tölteni az akkumulátorban. Így ez a konverter jóval nehezebb, nagyobb, drágább, de sokkal gyorsabb. 350 kW-os teljesítménnyel is működhet akár. Ezáltal pedig hát 15-20 perc alatt megoldódhat a töltés, hát egy 80%-os állapotra az akkumulátornál. Úgyhogy ez sokkal jobb, mint az előző megoldás, viszont azért egy hagyományos benzines tankoláshoz képest azért ez is sokkal lassabb, szóval ahhoz vagyunk szokva, hogy hát 1-2-3 perc alatt ugye meg tudjuk az autót tankolni benzinnel. Persze előjött a cserélhető akkumulátoroknak is a kérdése, ugye az a lehetőség, hogy hát ne kelljen tölteni az akkumulátort, hanem egyszerűen csak beállok egy töltőállomásra, úgymond kikapjuk az akkumulátort, beteszünk helyette egy feltöltöttet, és megyünk tovább, és pár perc alatt meg lehet valósítani. Ez így elsőre így jó ötletnek tűnt, de nagyon nem váltak be a próbálkozások. Többek között azért, mert ezek az akkumulátorok azért nagyon nehezek, több 100 kiló is lehet egy ilyen akkumulátor, drágák is, ez az elektromos autónak az egyik legdrágább alkatrésze, úgymond. Úgyhogy azért ennek a kiemelése, kicserélése azért nem egy egyszerű mutatvány, amit bárki felhasználó tulajdonos azért olyan egyszerűen megtehet. Úgyhogy az volt erre az ötlet, hogy legyenek olyan állomások, ahol robotokkal oldják ezt meg, ezt az akkumulátor cserét. Ez a Better Place nevű amerikai cég indított egy ilyen vállalkozást, a Renault-val kötöttek egy szerződést 2011-ben, és hát itt látszik fent egy ilyen állomás, úgy néz ki, mint egy ilyen automata autómosó tulajdonképpen. Behajtunk az autóval, és akkor az átszalad gyakorlatilag ezen az állomás, és nem lemossák közben, míg átszalad, hanem a robotok kiszedik belőle az akkumulátort, és betesznek egy újat. Azért ezeknek az állomásoknak a költsége jelentős volt, tehát ilyen 500 000 dolláros adszolták eredetileg, aztán a végén ennél jóval drágább lett, 2 millió dollárba kerül egy ilyen állomásnak a felépítése, és hát sok befektetőt találtak, de amire igazán szükség lett volna az, hogy olyan partner cégeket, autógyártókat győzzenek meg, hogy egységes akkumulátorokat gyártsanak, szóval cseleszavatos legyen a különböző járműveknek, járműtípusoknak az akkumulátora. A BMW-vel, a GM-mel próbálkoztak, de nem igazán jutottak sikerre, úgyhogy összesen ilyen 1500 a Renault tudtak eladni, amely ezzel a típusú akkumulátorral működött, amit így lehetett cserélni, úgyhogy hát viszonylag gyorsan csődbe ment a vállalkozás. Voltak későbbi próbálkozások is, a NIO, Kína, vagy az Ample, Kaliforniában, de igazából ezek azért nem váltották meg a világot. Többek között azért is, mert ma már azért nem az a helyzet, mint 10 évvel ezelőtt volt, hogy nagyon lassúak legyenek ezek a töltők, egyre gyorsabb töltők vannak, egyre nagyobbak a hatótávok különben, szóval nincsen szükség olyan sűrű töltésekre, hogy nem feltétlenül indokolt ez a drága megoldása az akkumulátorok cseréjére. Töltő infrastruktúrát illetően ugye ez egy nagyon fontos szempont lett most már, hogy tudjuk, hogy hol vannak a töltők, ott hány oszlop van egy töltőállomáson, mennyire foglaltak, milyen típusú töltőket tudunk ott megtalálni. Ez út van a tervezés szempontjából, hogyha azt mondjuk, hogy hosszabb útra szeretnénk menni, és nem csak ugye a munkába ingázunk az elektromos autónkkal, akkor azért fontos lett az útvonal tervező algoritmusoknak is, akár, hogy ezt figyelembe tudják venni. Most ugye látjuk, hogy a töltők nem feltétlenül egyformák, akár régiónként is változhatnak, akár jármű típusként is, vagy látszik például, hogy a Tesla-nak egy másfajta töltője van, mint a többi autó márkának. Ha töltőkre, hogyha nézünk számokat, akkor hát nem meglepő módon megint azt fogjuk látni, hogy világviszonylatban azért Kína kimagaslik. Ez a lassú töltőkre vonatkozólag, ugye, amit ugye az autóval levő autóvelevő konverter segítségével működnek. Ugye itt az eloszlás 2019 végi számokat látunk, Kínában 37%, ugye 6,5 millió ilyen privát töltő volt, ugye viszonyul a kb. 7,5 millió elektromos autóhoz, ami világviszonylatban volt. Ehhez képest, hogyha megnézzük a publikus lassú töltőket, nem otthon, hanem más helyek, például munkahelyeken vagy máshol, akkor itt is hasonló arányok, itt azért Kína már 52%-ot viszel, de ami igazán érdekes, az az, hogy a publikus gyors töltőknek az infrastruktúrát illetően itt 264 ezer ilyen publikus gyors töltő volt a világban 2019-ben, ennek 82%-a Kínában. Van itt néhány fóliám a töltő oszlopokról, de annyira nem szeretnék itt belemenni majd a részletekbe, szóval ez érdekesség szintjén említem inkább meg, hogy az is problémás lehet, hogy korábban ugye nehezen látható töltőoszlopok, amik a város infrastruktúrába gyakorlatilag beleolvadnak, ennek megvannak az előnyei is. Városhét szempontjából például. Viszont vannak olyan megoldások is, sok helyen azt mondták, hogy azért hatékonyabb lehet az, hogyha látványos töltőoszlopok vannak, amelyek akár napelemekkel tudnak működni. És hát itt látunk erre egy példát, ugye napelem elhelyezve a töltőállomás tetején, ugye utána ide beállnak az elektromos autók, és rögtön ezt a zöld energiát fogják úgymond felhasználni. Úgyhogy ennek sok előnye van, gyakorlatilag olyan szempontból is, hogy még jobb imást jelentenek gyakorlatilag. Az elektromos autóknál nagyon sokszor előjön az, hogy igen, jó, hogy nem környezetszennyező, de ezzel az elektromos áramnak az előállítása, amivel feltöltjük az autót, az lehet környezetszennyező, hogyha azt az áramot szénerőművekből vagy más ilyen megoldásokat generálunk, akkor az csak annyit tesz gyakorlatilag, hogy a környezetszennyezés azt kiviszi a városból, és valahol máshol fogunk szennyezni ahhoz, hogy az elektromos autókat ellássuk energiával. Most hát itt ennek az ellenpéldája úgymond, hogy látjuk, hogy ott van a napelem a töltő állomásnak a tetején, és akkor ez növeli a elfogadottságát ennek a megoldásnak. És itt még egy példa, ahol elektromos bicikliket lehet ugyanúgy tölteni egy ilyen töltőállomáson, ahol napelemek vannak elhelyezve. Felmerül persze a kérdés, hogy mennyire gazdaságos elektromos autót venni, megéri-e befektetni, úgymond, vagy nem. Ugye az energia árát, hogyha nézzük, szóval, hogy mennyibe kerül a megtett kilométer, úgymond, hogyha benzint tankolnék, vagy elektromos járművet használok, akkor hát egy kilométer költsége, ugye a hagyományos, a belső égésű motorokkal rendelkező járművek, ez az ICEL. Itt hát nagyságrendileg ilyen 20-25 forint per kilométer, és ha belegondolunk, mondjuk egy 400 forintos benzin árral, és mondjuk egy 6-7 literes fogyasztással 100 kilométeren, akkor ugye ott vagyunk, hogy a kilométernek az ára az ilyen 20-25 forint. Ehhez képest nyilván nagyon sok mindentől függ az áramnak az ára, amivel feltöltjük az autónkat, de azért jóval alacsonyabb árak jönnek ki, hát ilyen 6-7-8 forint kilométerenként. Nagyságrendileg ezzel lehet számolni. Szóval ebből a szempontból mondjuk, hogy megéri az elektromos autó. a beszerzési ár nál ugye más a helyzet, azt látjuk, hogy jelenleg még az elektromos járművek mindenféle állami támogatás mellett is azért még drágábbak, mint egy mondjuk hasonló méretű, hasonló felszereltségű hagyományos jármű. Egyelőre kevesebbet is gyártanak az elektromos autókból, drága az akkumulátor, de azért ez változhat a következő években, és egyre inkább az lesz a trend, hogy ez megfordul, és elektromos járműből lesz több, hagyományos járművekből kevesebb, és akkor azok lesznek egyre drágábbak úgymond. Ami a javítást, a karbantartásnak az árát illeti, azt elmondhatjuk, hogy elektromos járműveknél azért jóval egyszerűbb a felépítés, jóval kevesebb alkatrész, nagyságrendileg egy elektromos autó ilyen 6-7000 alkatrészből áll össze, ahhoz képest, hogy egy hagyományos belsőgési motorral rendelkező jármű azért inkább ilyen 20000 alkatrészből tevődik össze. Tehát a szervizelési költségek jóval olcsóbbak lesznek. Kevesebb dolog romolhat el benne, ezáltal az üzemben tartás, karbantartásnak az ára azért jóval alacsonyabb lesz. Összességében, amit nézni szoktak, az úgynevezett TCO, Total Cost of Ownership, azaz a teljes ára annak, hogy nekem van egy autó, ugye, ami nagyon sok minden beleszámít. Nyilván a beszerzési ár egy adott évre elosztva, hogy gyakorlatilag itt az értékvesztés szokták számítani, hogy egy adott évben mennyivel csökken annak az autónak az ára, hogy évelején, amit januárban megbeszem az autót, és évvégén eladom, akkor az nekem mennyibe került ez az adásvétel. De emellett számít ugye a karbantartásnak a költsége, a biztosításnak a költsége, a benzinnek az ára, vagy az áramnak az ára. Sok mindentől függ, de azt mondhatjuk, hogy ha kellően sokat használjuk, hogy az energia áron tudunk azért nagyon sokat spórolni, visszanyerni, úgymond, 25000 kilométernél évente azért már ott vagyunk, hogy inkább megéri elektromos autót venni és használni. Persze ez azért nagyon sok mindentől függ, a modelltől, a különböző ösztönzőktől, a különböző országokban, szóval azért nagyon nem ugyanaz egy Tesla X, vagy egy Dacia Spring, ugye, amit már említettem. Károsanyag kibocsátásról, hát nagyon röviden nem szeretnék nagyon ebbe belemenni, mert igazából ez kicsit olyan hitvita is, különböző lobbik, különböző számokat mutatnak ki, hogy mennyibe kerül, vagy hát mekkora károsanyag kibocsátás tapasztalható teljes folyamatban, hogy a teljes folyamat, ez a well to wheel, azaz a well, ugye az a út, azaz a, hát az a olajfúró toronytól leindulva, ugye mennyibe kerül az, hogy ezt az üzemanyagot gyakorlatilag elviszik a finomítóban, ott akkor lesz ugye benzünk a kőolajból, és aztán utána elszállítjuk a töltőállomásokra, és utána ezt az emberek tankolják, és elhasználják, és mekkora a károsanyag kibocsátása az egész folyamatnak. Ez a well to wheel. És ez két részre lehet osztani igazából, az egyik a well to tank, azaz az a része, ahol a fúrótoronytól egészen a benzinkútig nézzük, hogy ennek mekkora a kibocsátási része, illetve a másik pedig ez a tank to wheel, azaz a benzinkúttól a gyakorlatilag a felhasználói része, ez az, ami az autótól függ, hogy milyen kibocsátás van az adott autónak, mennyit használ, mennyit eszik, és milyen üzemanyagot használunk. És itt összehasonlítva ezeket a számokat, ugye azt látjuk, a kék az összesítés, a sárga az a tank to wheel, szóval ez magának az autónak a kibocsátása, a zöld az az első fele a folyamatnak, ugye a kitermeléstől egészen a benzinkútig, vagy hát az elsőmos töltőállomásig. Ugye elvileg akkor a sárga meg a zöldet, ha összeadjuk, akkor látjuk a kéket, és itt látjuk a benzin, a dízel, illetve a plug-in hybrid megoldásokat, illetve a teljesen elektromos autót, illetve itt a gáz alapú járműveket. És nyilván azt látjuk, hogy a teljesen elektromos járműveknél gyakorlatilag sárga oszlop nincs, szóval magának az autónak nincsen károsanyag kibocsátása, ami az nulla, hogy a kék oszlop az teljesen a zöldre egyenlő, szóval itt az akkumulátornak a gyártása és az áramnak a termelését ugye veszik figyelembe, hogy az hogyan valósul, meg milyen technológiával. Szóval ezeket összehasonlítva azért azt látjuk, hogy a kék oszlop az elektromos autónál azért jóval alacsonyabb a többiekhez képest, és a plug-in hibridek is sokkal jobban teljesítenek, mint a dízel vagy a benzin alapú belsővízű motorokkal rendelkező járművek. És akkor a vége felé közeledem, egy két fólián van, inkább érdekességképpen mutatok rá erre a vehicle-to-grid megoldásra. Itt az elképzelés, hogy ugye a járműveket csatlakoztassuk be aktív módon a smart grid hálózatokba, szóval az okos elektromos hálózatba, és pedig úgy, hogy ne csak fogyassza az áramot, ne csak feltöltsük a járműveknek az akkumulátorát a smart grid hálózatról, hanem amikor szükség van rá, akkor akár vissza is tölthessünk a járműből a hálózatba. Szóval az lenne az elképzelés itt, hogy mondjuk éjszaka az agglomerációban, ahol nincs annyira nagy terhelés és olcsóbb úgymond az áram, éjszaka feltöltöm az akkumulátort, bemegyek nappal a munkahelyemre a városba, és ott ebből a töltésből egy részét vissza táplálok úgymond a hálózatba. Annyit nyilván megvagyok, hogy haza tudjak majd menni ugye nap végén megint csak az akkumulációba, de ezáltal gyakorlatilag a városba, ahol nagy a terhelés, ahol szükség van áram, és ott drága az áram, ott ezt vissza tudom szolgáltatni a hálózatnak. Szóval ez így elsőre akár egy érdekes és jó megoldás is lehet, akár pénzt is lehet ezzel keresni, úgymond, hogyha drágábban adom az áramot a városba, mint amennyire veszem az agglomerációba, ugye az éjszakai töltést, és nappal adom le, amikor drágább az áram. De azért ez nem ilyen egyszerű, mint hogy hangzik, és hát az egyik legnagyobb probléma az, hogy hát az a gyakori töltés negatív hatással lesz az akkumulátoroknak az élettartamára. Szóval minél többször töltik fel az akkumulátort egy idő után, azért ez megsínyi, úgymond, szóval, hogy ennek van ilyen hosszú távú hátránya. De igazából különben nagyon érdekes kutatási kérdéseket, optimalizációs kérdéseket tud ezt felvetni, hogy hogyan tudom akkor kiszámolni, hogy ugye most nem megyek bele ebbe a grafikonba, csak ilyen érdekességképpen pár elemet kiemelek belőle, ugye, hogy vannak otthoni felhasználóim, akik valamennyire feltöltik a járműket éjszaka, tudjuk azt, hogy nagyjából ők hova mennek, mennyi árra lesz szükségük holnap napközben, a város melyik pontján jelennek ők meg. Historikus adatokból látjuk azt, hogy milyen terhelés lesz a városban, hol van szükség energiára, hol lehetne ezt leadni, melyik jármű mennyit adhat le, szóval elég komplex optimalizációs kérdések tudnak itt előjönni, de hát ez a kutatók számára érdekes dolog lehet, azért a gyakorlati megvalósításban azért számos probléma adódhat. És hát ugyancsak még ilyen pár ilyen felvetéssel zárnám utolsó fóliával ezt a rövid előadást, hogy okos városokban milyen kérdések jöhetnek még az elektromos autókat illetően, hogy el volt már szó az útvonal tervezésről, hogy ezt azért nem olyan egyszerű megtenni egy intelligens útvonal tervezést, vagy akár a töltőoszlopoknak a foglalását, előre lefoglalását, mert ugye hát az érdekelne engem, hogy én el szeretnék jutni A-ból B-be, és tudom, hogy az nem tudom, 53 kilométerre van, de nekem mondjuk 30 kilométeres távolságra van elegendő energiám az akkumulátorban, akkor be kell iktassak egy töltést valahol. És akkor hogyan tudom ezt megtenni? Hát az a kérdés, hogy nem... Ugye nem az a kérdés, hogy most van-e szabad töltő állomás valahol a városban a célállomásom felé vezető optimális útszakaszon, hanem hogy majd, amikor én odaérek, fél óra múlva, akkor lesz-e ott egy üres töltőoszlop, amit én akkor lefoglalhatok. És ezt hogy tudom kiszámolni? Hát nyilván vannak előrejelzések, hogy akkor milyen forgalmi viszonyok vannak, mennyi időbe telik az aktuális forgalom alapján nekem oda eljutni, de azért itt ez folyamatosan változhatnak a forgalmi viszonyok a városban, változhat a töltők foglaltsága, változhatnak az igények, új elektromos autók indulnak el, ők is igényekkel jelennek meg, szóval, hogy ezt az egészet optimalizálni, azért egy érdekes kihívás. És ugyancsak érdekes lehet, hogyha olyan carsharing szolgáltatók vannak, akik elektromos autók flottákkal rendelkeznek, például Budapesten a Gringo, hogy hát ezeknek a működtetésének az optimalizálása. Szóval, hogy hogyan osszam ki az autókat, például, hogyha valaki igénybe szeretne lenni egy autót, akkor melyik autót javasoljam neki, figyelembe véve a töltöttségi szinteket is, hogyan gyűjtöm össze az autókat, amelyek lemerülnek a város különböző pontjain. Nyilván azért itt ez úgy van megtervezve, hogy a különböző figyelmeztetések mennek a sofőröknek, hogy egy bizonyos töltöttségi szint talán nem mehetnek az autóval, vagy akkor ugye büntetéseket kell fizetni, de azért mégis ez megtörténhet, és ezt figyelembe kell venni. Vagy mondjuk a töltőállomásokat hogyan telepítsük optimálisan, hogy ennek a carsharing flottának a használatához tudjon legjobban igazodni. Úgyhogy számos kérdést felvet ez a történet, de akkor itt megállnék az előadásra. Köszönöm a figyelmet, és akkor várnám a kérdéseket.
Köszönöm szépen a nagyon érdekes előadást és kérdéseket.